ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport foci podcast műsor a Hajdú B. Istvánnal és velem Berkesi Judittal. Megint iszonyatosan sok témánk van. Hála Istennek, azon kell gondolkozni, hogy miről ne beszéljünk, vagy mi az, ami belefér. Tehát akkor talán kezdjük a végén, hiszen itt bajnokok ligájában, férfi labdarúgó bajnokok ligájában is sorsolás volt, az Európa Ligában is. Tehát azt megelőzően akkor talán mégiscsak a Ferencvárossal, amely tegnap búcsúzott a nemzetközi kupaporondtól.
Igen, véget ért egy nagy kaland. Hát tudtuk, hogy előbb-utóbb vége fog szakadni a Fradi menetelésének, és nem a Puskás arénában, a döntőben, hanem korábban. Sajnos az első mérkőzés, illetve az első mérkőzést megelőző történések, a sok sérült az előrevetítette, hogy nagyjából ilyen lesz a végkimenetel. Egyszerűen a Ferencváros nincs abban a helyzetben, hogyha 5-6 játékosa kiesik, sérülés, átigazolás, Botka visszavágom már sárgalapos eltiltás miatt, azt hasonló minőségű játékosokkal pótolja, ellentétben a Leverkusennel, ahol mondjuk az EB gólkirály Schick gyakorlatilag játszott 10 percet ellenünk a 2x90 alatt, és a helyére beállt, vagy betett Wirtz sem tündökölt, hiába ér 70 millió eurót, hanem elsősorban Diaby révén voltak veszélyesek a Leverkuseniek. Ugye az első mérkőzést sajnálom nagyon. Mert az első mérkőzésben benne volt akár az 1-1, akár az 1-0-ás vereség lehetősége. 1-0-nál ugye rugott gyorsan egy gólt a Leverkusen, ugyanúgy lehetett volna az 1-1, nekünk voltak helyzeteink, Zakariasennek kapufája, a Leverkusennek talán csak egy komoly lehetősége. Aztán a vége előtt ugye jött az a fantasztikus szabadrúgásgól, ami ha egyből bemegy, szerintem senki egy szót sem szól. Én azért, hogy pont oda pattant a fejére a labda és befejelte, még azért se okolok senkit, mert ha ott mindenki visszafordul és néz, akkor is az ott már bal szerencse volt, amekkora szerencse volt, hogy a lövés elsőre nem ment be. De ez az egész mérkőzés, az, hogy 2-0 lett a vége, az erősen meghatározta a visszavágót. Tehát egészen más 0-1-ről vagy 1-1-ről nekifutni egy olyan meccsnek, hogy kivárhatok, lezárom a területet, védekezem, hát ha találok egy gólt, mint annak, hogy kettőt kell rúgni.
Igen, fordítsuk meg, tehát mennyivel kényelmesebb volt a Leverkusen Igen. helyzete itt a második meccsen.
Most azt
meccsen.
Gondolom, hogy az 1 és a 2 között nem kétszer akkora, hanem legalább 3-4-szer akkora volt a különbség. Az más kérdés, hogy ilyen módon elveszíteni a visszavágót, ez volt a legszörnyűbb, és ez volt számomra egy pici csalódás, hogyha mindenki elmondja, hogy úgy van a Fradinak esélye, ha minél tovább 0-0, vagy esetleg gyorsan gólt rúg, akkor ne kapjon a harmadik percbe gólt, mert valljuk be őszintén, az a nagy kérdéseket eldöntötte. Megérdemelt volna a két párharc, vagy két mérkőzés alapján a Ferencváros legalább egy lőtt gólt, de én azt hiszem, ezt az eredményt rettenetesen meg kell becsülni, és nem szabad törvényszerűnek tekinteni. Tehát ahogyan a Nemzetek Ligájában a válogatott játszott...
Mármint az, hogy kupa tavasz
Igen,
volt a Ferencvárosnak.
Tehát én azt gondolom, hogy ahogy a Nemzetek Ligájában a válogatott játszott a 4 közé jutásért, az, hogy a legjobb 4 között, vagy egy világversenyen, ez nem elvárható, ugyanúgy azt gondolom, ettől a Ferencvárostól sem várható.
De közben a klubon belül is ez már elvárás. Én nem mondom, hogy ez csak szurkolói elvárás.
Én azt hiszem, hogy a csoportkör lehet elvárás. Valljuk be őszintén, ha Ferencváros csoport második, mint ahogy a csoportban volt egy pici szerencséje is. Hiszen itthon a Monaco ellen a végén bemegy az a fejes, Törökországba pontot kell szerezni, nem szerzünk pontot, csoport negyedik a Fradi. Ehelyett lett csoport első. Megérdemelten, teljesen megérdemelten, de ezt nagyon meg kell becsülni, és nem szabad azt mondani, na jövőre akkor egész biztos, hogy a 16 között leszünk, mert ha megnézzük, hogy milyen csapatok maradtak állva az Európa Ligában, hát ugye a mai sorsolás alapján elve Manchester United Sevilla meccs van, ott van a Róma, ott van a Juventus. Más kérdés, hogyha Leverkusen kiverte volna Fradi, talán a Saint-Gilloire-ra azt mondtuk volna, hogy hát esetleg van esély, de ugye ez meg az Union Berlint verte, meg nagyon simán 3 góllal ez a belga csapat. És azt is láttam, mert ugye a héten is jártam Bajnokok Ligája mérkőzésen, a Real Liverpoolon, hogy a Real Liverpool az még egy szinttel följebb van, mint a Leverkusen.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire érzed azt itt az Európa Liga mezőnye fölött a Bajnokok Ligája krémjét, és egy picit már így tényleg akár helyére téve az, hogy milyen erőt képvisel ez a Leverkusen, mondjuk, és hogy állná meg a helyét. Láttuk azért ezt a csapatot nem annyira régen még Bajnokok Ligájában is, ezért mondta talán rá a Henrik is, hogy ez egyik legveszélyesebb csapat, amire képes, és akkor tényleg hol vannak a legjobbak.
Igen, és azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a Leverkusen, ez nem az az őszi Leverkusen, amelyik a 17. helyen állt a Bundesligában a 6-7-8 fordulót követően, hanem ez az utóbbi időben szinte veretlen Leverkusen. Most a Bayern Münchennel meglátjuk, hogy mennyit is ér ez a Leverkusen. Ugye hétvégén a Bayernnél játszik a Bayer, de más szint. Nem véletlen, hogy az Európa Liga győztes csapatok azok azért nagyon a Bajnokok Ligában igen, nem vitézkednek. Tehát a Sevilla megnyerheti akárhányszor az Európa Ligát, a Bajnokok Ligájában még nem tudott a döntő közelébe se jutni. Kiváló példa ugye a tavaly meglepetésre, az Eintracht Frankfurt megnyerte az Európa Ligát, most simán kettős vereséggel kiesett a Napolival szemben, és büszke mindenki a Frankfurtnál, hogy BL újoncként a legjobb 16-ig eljutottak. És nem azt mondják, hogy ó, számunkra ez fontos, és valószínűleg jövőre nem is indulnak a Bajnokok Ligája, mert a Bundesligában nem tudnak odaérni az első négy hely közé. Más kérdés, hogy nyilván egy európai szuperkupa döntőn, egy mérkőzésen megtörténhet az, hogy egy Európa Liga csapat megver egy Bajnokok Ligája csapatot, mint ahogy most is előfordulhat, hogy mondjuk a Manchester United pillanatnyilag lehet, hogy nagyobb játékerőt képvisel, mint mondjuk az Inter, amely a Bajnokok Ligájában áll a legjobb nyolc között, de azért ez a Real Liverpool, ez megmutatta, főleg a további utó csapat a Real, hogy azért egy Real Madrid, mondjuk az Leverkusen párharcban azért nagyjából ugyanakkor lenne a különbség, mint most egy Ferencváros Leverkusen.
Na, és akkor ha már a Realnál tartunk, amely majd ugye a Chelsea-vel fog játszani a negyed döntőben, ott is mondhatjuk, hogy ez már az első mérkőzésen eldőlt, ugye te kint voltál itt a visszavágón is, tehát ennek azért már volt egy ilyen hangulata, hogy az érdemi dolgok az első meccsen eldőltek?
Hát 3 góllal megverni a Bernabeu-ban Real Madridot.
Hát az valami, az már tényleg valami földön túli.
Tehát ugye a
földön túli csoda.
Továbbjutáshoz 4-jel. Nyilván az elején volt a Real Madrid ellen ugye Darwin Núñeznek egy vagy két helyzete, vezethetett volna 1-0-ra Liverpool is. És akkor nagyjából az van, mint ami Liverpoolban történt. Nem vitatta Jürgen Klopp sem, nem vitatta senki sem, hogy a jobbik csapat ment tovább.
Ez csak, bocsánat, csak azért kezdve el tudod képzelni, hogy a Liverpooli játékosok, vagy akár Jürgen Klopp is azt mondja, hogy gyerekek, ez a hajó elment. Vagy hogy megy ki egy Liverpool?
Nem,
tehát egy
nem
ilyen,
így ment ki, de
ilyen tehát, csapat a Bernabeu-ban.
Tehát, hogy egy ilyen meccset megfordíts, ahhoz neked önkívületben kell játszani. Volt már ilyenre példa, amikor a Barcelonának megverte otthon 4 góllal a Liverpool.
De az meg a Barszának is volt,
igen,
egy feltámadása.
De az is kell, hogy a másik gyenge legyen. Tehát, hogy a Real Madrid önmagát múlja alul. És ez nem történt meg. És ugye ezekről a játékosokról sokatszor bizonyosodott be, elsősorban Kroosról és Modricról, hogy mint a citrom, amelyikről azt hiszed, hogy már nem tudsz több levet kicsavarni belőle, de azért még ha nagyon megcsavarod, még egyszer kijön.
Citrom, de hát nem is olyan savanyú, és sokkal több élet van.
Világos, csak azt akarom mondani, hogy azt az ízt megkapod tökéletesen. Lehet, hogy már az Espanyol vagy a Celta Vigo ellen már nem úgy. És ugye akkor kiderült, hogy azért Camavinga, Valverde, Tchouaméni, tehát ezek felnőnek ahhoz a feladathoz. Benzema pedig állítólag pont a mérkőzés napján hosszabbított szerződést 2024-ig, ő pedig most már abszolút átvette azt a szerepkört, ugye, amiben Cristiano Ronaldo tündökölt éveken keresztül.
Hát szerintem ezt már tavaly is kiveséztük, nem? Vele
van,
kapcsolatban.
És ha ő nem lesz, akkor majd átveszi tőle Vinicius. Tehát én nagyon a Real Madrid jövőjéért nem aggódom. Az más kérdés, ugye például ez a csapat, ez 9 pont hátrányban van azzal a Barcelonával szemben, amelyik nincs versenyben az Európa Ligában. A mai sorsolás egyébként nagyon szépen összehozták, mert szerintem mondjuk a 4 legnagyobb esélyesből 3 egy ágra került. Mert ez
van
a,
egy nagyon kemény ág.
Ez a Manchester City, igen. Bayern München, ez egészen elképesztő párharcot ígér, és akkor a győztes valószínűleg megkaphatja esetleg a Real Madridot, vagy a Chelsea-t, ki tudja. Míg a másik ágon ugye 3 olasz csapatból. Most nyilván azt mondaná mindenki, hogy a Napoli a legjobb, mert a Napoli fölényesen vezeti az olasz bajnokságot, de én közvetítettem még úgy Bajnokok Ligája elődöntőt például 2005-ben, amikor a Liverpool és a Chelsea játszott, hogy a Chelsea-nek a bajnokságban 30 ponttal többje volt, mint a Liverpoolnak. És a Liverpool jutott a döntőbe, és meg is nyerte.
30?
30 ponttal.
30 csoda?
Ponttal. 30, tehát hogy 30 vagy 30 fölöttivel. Most ugye a, nem tudom, az Inter és a Napoli között, amikor a meccset lejátszák, akkor lesz kb. 20 pontnyi távolság. Most az lehet, hogy 18 lesz, hogy 22 lesz, majd az kiderül április elejéig. plusz a Napoli...
De bocsánat, ebből a négyesből, hogy Benfica, Inter, Milán, Napoli döntözni fog.
Így van. És a papírforma alapján a Napolinak kellene döntöznie, amelyik viszont soha nem járt még ilyen magasságokba a bajnokok ligájában.
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az a fajta tudás, ami mondjuk a másik ágon azért megvan a csapatokban, még a Cityben is, noha ugye nem nyerte meg még a BL-t, hogy kell egy ilyen párharcot a bajnokok ligájában végigvinni, az mennyire szükséges ahhoz, hogy valaki bejusson a fináléba.
Illetve nyilván a Milánnál azt gondolhatják, hogy ez a bajnokság ez elment, ott már a Napolit nem fogják utolérni, de egy két meccses párharcba, egy jól ismert ellenfél, mert azért a Milánnak nem kell nagyon fölkészülni a Napoliból, meg a Napolinak sem a Milánból. A nagy kérdés az inkább, hogy egy csapat képes-e 9-10 hónapon keresztül egyenletesen olyan fantasztikusan játszani, mint a Napoli. Mert a Napoli az ősz elejétől kezdve. Hát úgy indult a BL-ben, 4-1 otthon a Liverpool ellen. Hát azért ez csodálatos eredmény. Aztán elkezdte az olasz bajnokikat is szépen nyeregetni. Ó, majd kipurcon a Napoli.
Igen, hol van a hullámvölgy?
Ó, majd. És eljutottunk odáig, hogy a Napoli maga biztosabb, mint valaha, és azon az ágon én azt gondolom, hogy a papírforma alapján a legnagyobb esélyes.
Ott akkor könnyebben jósolsz, és a másik ágon, mondjuk egy City Bayernnél, amelynek egyébként pikantériája is van szerintem Pep Guardiolával.
Persze.
De azért ahogy a Bayern is akár tovább lépett a Paris Saint-Germain, szerintem teljesen egyértelműen, ha az egész párharcot nézzük, ahogy a Manchester City, főleg a második mérkőzése, hát mondjuk úgy, hogy leiskolázta a Lipcsét. Szóval nehéz. Vagy éppen Haaland, aki ott lesz ezer az oldalon, nehéz jósolni.
Igen, bár Haaland, amikor a Dortmundban játszott, azért néha a Bayern védelem megfogta őt. Tehát a Haaland sem fog minden mérkőzése 5 gólt rúgni. Most tényleg,
ahogy nem is lőtt egyébként így, az elmúlt
időszakban. Mindenben, ami belerúgott, az gól lett.
Bele se rúgott, rápattad kis túlzat, mint a Delej megdelejezte a labdát.
És hát azt én nagyon sajnálom, hogy az utolsó fél órában ő nem játszott. Tehát mondhat a Guardiola bármit így magunk között, tehát úgyse fog hozzájutni a hír, hogy én
Ki tudja.
Kicsit belemarok, de nem szabad egy ilyen játékost lehozni.
De tudod a mémet, hogy kapja a telefont a Guardiola Messitől, hogy légy szíves, cseréld már le Haalandot, jó gyorsan lekapja.
Igen, ugye az elején még nem lehetett, hogy ne rúgd Haaland te a 11-est, mert még fogsz rúgni 4-et, mert abban, még ha el is fogadnám, amit a Guardiola mondott, hogy hát egy 22 éves játékos, unalmas lenne az élete, kihívások, azért nem fog még egyszer eljutni, hogy 4 gólom van, hadd rúgjak még 2-t, hogy legyen 6. Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol az utolsó fél órában lehet, hogy történelmet írhatott volna. És abban meg neki nagyon igaza van már, mint Haalandnak, hogy nélküle is tudott bajnokságokat nyerni, angol bajnokságokat a Manchester City. BL-t nem. Ő azért vitték oda,
még vele sem nyert. De...
Igen, hogy ezt a szintet megugorják. És most akkor, Haaland fiam, megkapod azt a Bayernt, amely ellen volt, amikor csak vergődtél, valljuk be őszintén. Nagyon-nagyon nehéz lesz, és akkor ugye a Reálnak is ezzel az egyébként nem túlságosan összedolgozott Chelsea-el.
Na milyen Chelsea ez, igen. Mert itt is azért sokan azt mondják, hogy na jó, oké, akkor Reál, aztán ennyi.
Igen, de a Chelsea-vel is vannak jó játékosok. Nyilván meglepne, ha a Real Madridot kiverné a Chelsea, de még tavaly úgy is, hogy a Real nyert Londonban, még úgy is nagyon meleg perceket élt át Madridban a visszavágón. Ott is majdnem kiesett hazai pályán, most ugye Madridban lesz az első mérkőzés, és azért gondoljunk bele, mondjuk egy Real Madridnak, miután most kiverte a Liverpoolt, kiverheti esetleg a Chelsea-t, utána lehet, hogy a Manchester City, tehát 3 angol óriás után jönne esetleg a döntő, ugye Ancelotti azt szeretné, hogy a Milán ellen, tehát a volt csapata ellen játssza a döntőt, vagy gondoljunk bele a Bayern Münchenbe, amely legyőzte a Paris Saint-Germain-t, most ki kellene verni a Manchester City-t, utána valószínűleg a Real Madridot, és akkor még mindig csak a döntőbe jut be, ahol jönne még akár a sötét ló Benfica is, tehát azt nem tudjuk. Volt már ilyen egyébként ugye 2019-ben, amikor az egyik ágon az elődöntőben volt az emlékezetes Liverpool-Barcelona, másikon meg Ajax-Tottenham, amelyik szintén az utolsó pillanatban dőlt el.
Nagyon nagy izgalmak után.
Ugye igen. Egy fél idő alatt lőtt 3-at a Tottenham is, igen, és igen, azzal igen. Tudott tovább jutni. Tehát az egészen példátlan volt, hogy 24 óra elteltével két ekkora dráma. De a döntőben azért az esélyesebb a Liverpool simán megverte a Tottenhamet, valljuk be őszintén. Tehát itt is kérdés, hogy aki a nagyon erőságról bejut, az tényleg úgy fogja fel, hogy ó, hát a nehezén túl vagyunk, nem foghatja úgy föl, főleg akkor nem, hogyha félelmetes Napoli lesz az ellenfél.
Egy mondatot beszéljünk Mert a magyarokról, akik számára már véget ért a Bajnokok Ligája, meg úgy így a Ferencvárossal, nem csak a Ferencváros miatt, de hát ugye az Európa Liga is, ugye most már csak Kerkez Milosért szoríthatunk a Konferencia Ligában.
Igen, hát nagyjából a mieink itt fejezték be. Nyilván előfordulhatott volna az, hogy a BL döntőben Szoboszlai, az Európa Liga döntőben Sallai Roland, a Konferencia Liga döntőben meg Kerkez Milos rúgja a győztes gólt, de hát azért erre kevés esély volt. Ugye a két magyar az test közelből tapasztalta Orbán és Szoboszlai, hogy milyen a top-top ellen játszani. Hozzáteszem, hogy ők azt is tapasztalták, hogy milyen az, amikor négyet rúgunk Wolverhamptonban az angol válogatottnak, tehát meg lehet elképesztő mélységeket és magasságokat nyerni. Mondom, a Ferencváros kiesése, noha papírforma, dicséretesen küzdött a csapat, kiment 50 ezer ember, jó hangulat volt, bár hozzáteszem, a Groupama arénában talán még katlanabb jellege lett volna a dolognak, de csak 20 ezer emberrel, tehát itt meg ugye 2,5-szer annyian lehettek. És nyilván megnéztem volna a komplett teljes Ferencvárost mondjuk a komplett Leverkusen ellen, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg ebből a párharcból 10-ből egy olyan 7-szer biztos, hogy a Leverkusen vagy 8-szor jutott volna tovább. Ez sikerült a Fradinak idáig eljutnia. Most már a magyar bajnokságra kell figyelni, mert ott viszont, hát nem is azt mondom, hogy lelazsálta a mérkőzéseit, de mondjuk azt, hogy adósa jó játékkal, teljesítményben és eredményességben is.
Egy mondatta, bocsánat, még én is hadd lőjek vissza. Willi Orbánnak nagyon tetszett ugyanis a közösségi oldalon kiírt bejegyzése, és azért ritkán szoktak ilyen nagy pofon után kiírni bármit, akár játékosok, de érintettek, és akkor sokkal inkább, ha ünneplés
Sőt,
van.
Általában azt írják, hogy szeretném elfelejteni ezt a mérkőzést.
Igen, nekem is ez nem. Ő nem akarja elfelejteni. Ő nem akarja elfelejteni, mert ez egy olyan vereség, ami arra kell, hogy motiválja, hogy még többet tegyen bele, és még magasabbra tegye föl azt a bizonyos lécet, és ez nekem nagyon szimpatikus. És az is egyébként, hogy önmagában egyébként nyilatkozott is, nem csak a közösségi médiában, hogy elmondta egy ilyen, azért nagy pofon, tehát azt gondolom, ez egy nagy pofon volt Lipcsének, főleg az első meccs után, amelyben azt gondolom, hogy noha megvolt a fölénye a Citynek, de azért az meddő volt, egy kifejezetten jó második félidő után, nem mintha nem lenne benne az, hogy a Manchester City megszórja egyébként hazai pályán a Lipcsét, de azért ennyire, még akkor is a lélektanilag rosszul jöttek ki, sok mindenből igen, voltak igen, érdekes döntések.
Az a 11-es adta meg, igen, amelynél nagyobb kezezés másnap Madridban nem ért 11-est. Tehát ez az nekem mindig a varral, meg a bíráskodás, hogy kedden látunk valamit, amire azt mondják 11-es. Szerdán látunk egy majdnem olyat, sőt olyan abbat, amire azt mondják nem 11-es. Most akkor hogy igen, érhetsz hozzá kézzel? Mert a futball szellemével az, amit a Heinrich csinált kezezést, az teljesen ellentétes azt büntetni. Hát ott semmit nem csinált.
De látod, hogy mennyire tényleg nem tudta, hogy mit csinált. Tehát látszott az arcán, hogy nem tudja, de a többiek sem. És igazából mi történt? És egyébként Willi ment oda talán reklamálni, de hát hogy háttal volt, hát na mindegy. Most ne is menjünk ebbe bele, mert nem biztos, hogy ezen múlt
és
önmagában.
Nyilván, hanem a második félidő 10. percében rúgja az első gólt a Manchester City, akkor nem 7-0, hanem 3-0. A jobbik csapat kiverte a gyengébbiket, lényegtelen, csak ez megint a játékvezetés, illetve a szabályértelmezés kapcsán.
No mindegy, csak hogy ebből is hogy tud építkezni egy sportoló a vereségekből is, bár ugye van ez a mondás, hogy minden győztes azért hát győztes, mert sok vereségen van túl.
És építkezzen is Willi Orbán, mert ugye jönnek majd a magyar válogatott számára is a fontos, és egyébként rendkívül nyögvenyelős mérkőzések, az észt egy felkészülési meccs, de hát azért ezt a bolgár csapatot ezt meg kellene verni. Ezt mindenki tudja, hogy itt ha egy és számolgatni kell megint, hogy akkor hogy, meg majd a Nemzetek Ligáján pucsa lejtező, nem itt egy 3 pontot be kellene zsebelni. Addig egyébként ugye lesz egy bajnoki forduló, többek között egy Ferencváros zalaegerszegi vendégjátékával meglátjuk, hogy amikor most már nem járhat a Leverkusen meccs a fejekben, akkor a Fradi milyen teljesítményt tud nyújtani a volt edzője ellen, és ugye ne felejtsük el, ha a Ferencváros nyerne Zalaegerszegen, az Zalaegerszeg igen komoly bajba kerülne, akár a kiesés réme is fenyegetne, és ahol meg fenyegetett, ott pedig ugye edzőt váltottak Székesfehérváron, hiszen a Vidi nem csak hogy kikapott Pakson, hanem közben nyert az Újpest és nyert a Honvéd is, és így pillanatnyilag a Fehérvár 11. kieső helyre csúszott vissza.
Hát, szóval igen, tehát most van az, amit egyébként a Huszti-Toldi páros, egyébként talán Huszti Szabos le is nyilatkozott, hogy amíg a játékosok nem realizálják egy-két fordulóval ezelőtt, ha jól emlékszem, hogy a kiesés ellen küzd ez a Fehérvár, addig nem lesz igazán nagy változás a játékban. Hát most már realizálni kell. Tehát, hogy eddig csak ugye a szele volt, meg lehet, persze, de nem voltunk ott mégsem. Na, de azért most már ránézni a tabellára ennek a MOL-Fehérvárnak, azért azt gondolom, hogy az nehéz lehet.
Hát igen, és egyébként az érdekes, hogy amikor Huszti Szabolcs ezt elmondta, utána, ugye a Fehérvár megvert a Vasast.
Akkor te tudod, hogy pontosan mikor nyilatkozta, néhány
fordulóval. És kikapott a Pakstól. Na most a Pakstól kikapni 2-1-re alapvetően, az nem a szégyen kategória. Közben nyert az Újpest, meg közben nyert a Honvéd. Összességében, ahol áll a Fehérvár, a szégyen, de itt ugye a nagy kérdés az volt szerintem a fehérvári vezetők fejében, hogy kell-e most edzőt cserélni? Mert ugye most jött egy teljesen ismeretlen edző, akit mi nem nagyon tudjuk, hogy kicsoda. Nyilván az eredményeit meg tudtuk nézni, hogy az AIK Stockholmmal...
Bartosz Grzelak,
igen,
ha jól mondjuk.
Bartosz Grzelak, hogy mit ért el, és nyilván Bartosz Grzelak is most ezekben a pillanatokban vagy hallgatja a mi podcastunkat, vagy lázasan elemzi a saját csapata meg a Honvéd játékát. De hogy a magyar futballt és a magyar bajnokságot bármennyi szabad ideje volt, eddig nem nézte, arra mérget veszek. Most egy ilyen ember szerdán csütörtökön és pénteken tart edzést, szombaton meg kell nyernie egy olyan meccset, ahol az ellenfél teljes gödörben volt, majd 2-2 nyert, és a Honvéd most összeszedte magát. Na most ezt a csatát nem jobb-e még megvívni azzal az edzővel, aki ismeri a csapatot, lásd Huszti, és akkor mi van, de ha nyersz, akkor ugye nem rúgod ki a Husztit, Toldi párost, ha nem nyersz, akkor viszont 4 pontra elmegy a Honvéd is tőled. És akkor meg már lehet, hogy hiába. Tehát ez nem volt egy könnyű dilemma.
Nem, mert ez egy nagyon nehéz kérdés, de hát ugye lélektanilag lehet, hogy ez volt az volt az a pont, amikor már oda kerülnek a vonal alá, hogy most akkor is váltani kell, ha késő, ha rizikós, ha kockázatos, mert lehet, hogy itt már azt érezték, hogy ez a páros, és azért ezt lássuk be, hogy tavasszal nem jött az a fajta átütő erő, amit azért ígért akár a vezetőség, hogy ott rendet tesznek a fejekben, hogy vannak változtatások, és hogy úgy mennek neki. Tehát azt nem éreztük, azt nem lehetett úgy érezni játékban a Fehérváron, hogy na most neki indul ennek a 2023-as évnek, hanem valahogy ugyanúgy azokkal a nehézségekkel küzdött, és küzd meg hétről hétre.
És nyilván van egy olyan emberi oldala, hogy annak a Juhász Rolandnak, aki nagyon jóba van Huszti Szabolcsa, azt kell mondani, hogy Szabi, ne haragudj, de köszönjük szépen neked is, Toldi Gábornak is, amit eddig tettél, de ez kevés, másban látjuk.
Hát igen, és megint kiukadunk oda, hogy az edzőt kell, itt a csapat egészében vannak-e olyan súlyos problémák. Ugye mindig
hát
az edzőcsere,
persze,
mindig az edzőcsere az első lépés, amit meg tud tenni vészhelyzetben egy klubvezetés. Csak amikor a problémákról beszélünk, meg hogy mennyire súlyosak, akkor azért érdemes a mélyére ásni, hogy azért ez nem biztos,
igen,
hogy csak
ami
az
még, edző még
kérdés.
Ezzel kapcsolatos, hát rengeteg dologról lehetne még beszélni, hogy a tök utolsó helyen áll a Vasas. Jelentős lemaradásban. Ott nem hallani, hogy Kondás Elemért kirúgnák. Nyilván, ha most újabb vereségek következnek, akkor akár ő maga is felajánlhatja a lemondását, vagy ha reménytelen helyzetben lenne a Vasas, de még mindig úgy áll mindegyik csapat, és a Vasast is beleértem, hogy tulajdonképpen ahogy játszik, meg ahogy játszik a többi, éppen megnyerhet 2 meccset, mondjuk amit Kondás Elemér mond, az logikailag tartható, de nem valószínű. Tehát az, hogy egy csapat, amelyik nyert 3 mérkőzést 22 forduló alatt, vagy 23 forduló alatt, most 10 forduló alatt nyer 6-ot, és ezzel bennmarad, ez elvileg tényleg meg lehet. Gyakorlatilag azért ezt nagyon nehezen látom kivitelezhetőnek. És ugye van a másik fele, mert ugye ez a Vasas tavaly 8 ponttal előzte meg az MB2-ben a Kecskemétet. Azt a Kecskemétet, amely stabilan a második helyen áll.
Ez is most, nagyon érdekes.
Most már nem arról beszélnek Kecskemétesre, hogy ne essünk ki, mert most már ők is tudják, hát önbecsapás lenne azt mondani, hogy a Kecskemét most a bentmaradásért küzd. Nem, a Kecskemét most már nemzetközi kupa szereplésért küzd. Ami ugye teljesen új történet lenne, mikor kezded a nyári felkészülést, kiigazol onnan el, szétkapkodják ezt a Kecskemétet. Nagyon jó játékosaik vannak. Vagy oda megy még néhány játékos, és megerősödik a csapat. Ugye egyre többen jöhetnek a lelátóra, egyre többen mennek is Kecskeméten. Otthon nem kaptak ki. Hát egy újonc csapatnak nem kellnél több, mint hazai pályán nem vesztesz meccset, bárki kivel is játszol, úgyhogy ez érdekes, de hát sok minden van, és akkor ezek mellett meg sztársportolók ugye bejelentik, hogy elköszönnek a válogatottól, hát mondjuk azt, hogy a belga kapus Mignoli azt mondja, hogy nem véd, az nem annyira meglepő, de hát ugye Marozsán Dzserifel is bejelentette, hogy ő sem áll többet a német válogatott rendelkezésére, és itt most azért tényleg a női futball, nem tudom, Bappéjéről, vagy Messiéről, vagy Ronaldójáról beszélünk azért.
Abszolút, abszolút, és ez óriási meglepetés volt mindenkinek. Tehát a szövetségi kapitányt is, amikor hívta Jenny, hogy azt mondja, hogy akkor ő többet nem játszik a válogatottban, ugye egy meccse még lesz egyébként, egy búcsú meccse a brazilok ellen végül áprilisban, akkor azt mondta neki, hogy hát hív vissza egy hét múlva, jó, és így gondold végig, tehát így, hogy akkor beszéljük meg újra, hát egy hét múlva is ezt mondta. Amit olvasni lehetett, az alapján azt mondja, hogy ő maga is azt nyilatkozta, hogy elég összetett kérdés, hogy miért. Egy hosszú tért sérülés után tért vissza, 30 éves egyébként, még azért nem olyan idős, de azt érezte, és azt mondja, hogy ez a kettős terhelés most már nehezebben éli meg, nem éli meg olyan könnyen. Vannak egyéb körülmények, most lehet, hogy neki lejár a szerződése a Lyonnál, hogy lesz a jövője, hogy nem lesz. Szóval ilyen sok, azt írta, hogy sok apró ok vezetett oda, de alapvetően én is furcsálom, hogy három, vagy nem is tudom mikor lesz pontosan, 4 hónappal a világbajnokság előtt mondja ezt, úgyhogy ő egyébként olimpiai bajnok, Európa bajnok, és a világbajnokságok neki nem jöttek össze, tehát azt hiszem 11-ben sérülés, 15-ben az első meccsen sérült meg, a legutóbbi VB-n eltört a lábujja, akkor azért nem tudott, tehát neki a VB-k szegények, egyébként lehet, hogy ez is benne van, hogy neki annyira rosszul sikerültek a VB-k, vagy lemaradt, vagy ott sérült meg, hogy ott nem tudott hozzátenni ez a kiváló német csapathoz, amelyik most is egyébként mint gyakorlatilag mindig egyik esélyeseként fut neki a világbajnokságnak. Nagyon sokat tett a német labdarúgásért, nagyon sokat tett a német válogatottért, Jenny, szerintem még játékban most is nagyon sokat tudna. Igen, tehát ráadásul egy olyan játékos, aki nagyon kreatív, aki szervezni is tud, aki befejezni tud, aki a pontrugásokat elvégzi. Szóval persze minden játékos hiányzik a válogatottból, de aki az egész játéknak fazont szab, az még nehezebb azt a játékost pótolni.
Igen, de nyilván az ő testét ő érzi, így van, ez mennyire ez fáj, ez és ez meg a motivációt.
Igen,
is.
Tehát ez is igaz.
Ez mindig olyan dolog, hogy mi mindig szeretnénk, ha egy idol, egy bálvány még jobban játszana, még többet játszana, és örökké. Tehát, hogy még 10 év múlva is arról beszélünk, hogy marha jó a Haaland is, meg a Mbappé is, de még a Ronaldo is, meg a Messi is, és pedig nem így lesz. Ezt mindenki tudja, hogy nem így lesz, mert mindenkinek egyszer
eljön. Bocsánat, még egy dolgot mondott, ami szerintem érdekes, hogy amikor így lemaradt ezekről a nagy világversenyekről, akár a VB-ről, korábban nem bírta nézni. Nem nagyon tudta nézni, hogy nincs ott, és nem segíthet, és azt mondta, hogy most az EB-n tudott úgy nézni, hogy már jól esett neki szurkolóként. És hogy ez is elgondolkoztatta, hogy most már nem zavarta úgy, hogy nincs ott, mint játékos, hanem sokkal inkább tudott szurkolóként tekinteni korábbi csapattársaira. Csak hogy a motivációról beszéljünk, hogy zár le Cristiano Ronaldo-nál sok ilyen témát pedzegettünk már, nem, hogy és miként tud egy ilyet lezárni egy sportoló.
Igen, és akkor megint nem akarom szaporítani tovább a szót, de Zlatan Ibrahimovic meg túl a 40-en újra a svéd válogatott rendelkezésén áll, és ő meg még tud segíteni, meg ő érzi úgy, hogy ebben az esztendőben ugye világversenyt nem rendeznek, tehát nyilván Ibrahimovic vagy csak 2024-es Európa-bajnokságon szeretne a svéd válogatottban játszani. És az ő esetében pedig ezen
neki nem szoktak motivációs problémái lenni. Nem. Nekünk sem.
Így van. Jövő héten találkozunk újra, akkor már túl leszünk a magyar észt meccsen, ami egy felkészülési mérkőzés, ellenben amellett, hogy csupán egy felkészülési meccs, Marco Rossi 50. meccse lesz a nemzeti csapatnál, és egy picit biztos visszaemlékezünk az első tamperei összecsapásra is.
2018. szeptember 8-a.
Ami nagyon sok szempontból Rossinak is és Juditnak is emlékezetes volt, de erről majd a jövő héten. Köszönjük szépen a figyelmet!